Rádió Színház.
Kródi Gyula Nemesi Kaszinó című elbeszélését Bessenyei Ferenc olvassa fel.
Mint mondani szokás, olyan idő volt, hogy a kutyát is ölben vitték ki ugatni. Ekkor érkezett meg a vándorszintársulat a községben, mintha farkasok üzték volna őket az országutakon. Majdnem mezítláb jöttek, mint a vadludak, amelyek ilyenkor jól érzik magukat a hideg folyókban. A ruházatok pedig olyan forma volt, mint a karácsonyi betlehemeseké, akik mindenféle cifra és haszontalan maskarát öltenek magukra. Már az is csodálatos volt, hogy a községig eltaláltak, mert szánnyom nem vezetett ide azóta, mióta egy öreg menyecske sehogy sem akart körorvos nélkül meghalni. Persze a nemesi kaszinóba kvártiozták be magukat, a vendéglősnek nem volt kifogása, mert az Ódon kocsmát amúgy sem látogatták a kaszinói tagok, amióta ma nagy hó leesett. A terem vaskályhájába sem kellett befűteni, még a színészek kedvéért sem, akik örültek, hogy fedél alatt vannak. A legközelebbi szombat estére hirdették az előadást. A cigánybanda kíséretével Lírt királyt fogják játszani. Előre látom, hogy némely ruhaneműek itt maradnak zálogban, vélekedett a nemesi kaszinó kocsmárosa, de elhatározta, hogy szombat estig vár, akkor Ebrúdon dobja ki a színészeket. Mintha az ördög bújt volna beléje, szombaton megérkezett András fiúr. Mindenütt józan embereket kerestem, és mindenütt részegekkel találkoztam, mondta, amikor arról az elkeseredett parasszáról leszállott, amelyet fegyverrel kezében és halálos fenyegetések közepette rekvirált valahol az országúton. A fuvaros a kalapja alól nézett a szalmaülésből kikászolódó uraságra, nemigen reménykedett fizetségben. Így is volt, mert András fiúr még csak a zsebéhez se nyúlt pénzkeresés szempontjából. Már is így szólt: januárban majd eljöhet hozzám azért a malacért, amelyet ígértem. Hová? Kérdezte az ellenséges kocsis. Ide a szomszédba, Lökre, ahol kilökik az embert, vagy pedig Dobra, ahol kidobják, felelt nevetve András fiúr, és az udvar mély havában kakas léptekkel vette útját a nemesi kaszinónak. Na hát, ha András fiú sem segít a komédiásokon, akkor senki, dörmögte a kocsmáros, annélkül, hogy ügyet vetett volna a vendégre. A színészek ott anyáztak a kocsma ivójában, mert ott mégiscsak volt valami kis meleg. Színészek vagyunk, szólt az egyik vendég, akinek valóban akkora Ádám csutkája volt, mint a boroshordó csapja. És oda mutatott a falra akasztott zöld cédulára, ahová mindig ceruzával írták be annak a községnek a nevét, ahol játszani szándékoztak. András fiúr megállott a színlap előtt. Egyenként csillabizálta a céduláról a színészek neveit. Marfoki, Bácsbodrogi, Szépjuhász, Barlangligeti. Hát, ebből bizony nem világosodik ki, hogy melyik a kisasszony és melyik a lator köztetek fordult most a színészek asztalához. Ez a kisasszony például ki volna? Kérdezte az egyik színésznőre mutatva. Ez a szép juhász, felelt a hervadtabb színésznő, aki cseppet sem különbözött azoktól az öregebb vándorszínésznőktől, akik valaha Magyarországot járták. Felelt András fiúr, és csendesen letelepedett a hosszú asztal végére, de mégis lovagló helyzetben a széken, hogy emígy is jelezze, hogy nem tartozik a társasághoz. András fiúr előkelő megyei família sarjadéka volt, de körülbelül már évtizedek óta semmije sem volt. Ide-oda kószált a vármegyében. Józanon és részegfejjel is erőszakos ember volt. Torokban azonban igen hasznavehető ember volt, mert itt mindig jóvá tette hibáját. Megtáncoltatta a legöregebb asszonyokat, és felköszöntötte azokat a férfiakat is, akik már arra sem voltak jók, hogy névnapjuk legyen a kalendáriumban. A hangja olyan volt, hogy a kerítések léceire akasztott fazekak, csöbrök megrázkódtak, amikor elkiáltotta magát. Hát aztán hány jegyet adtatok el? Kérdezte, és a csizmája orrát nézte. Eddig még egyet sem kerestek, felelt az öreg zsíros kabátú színész, aki nyilván a társulat igazgatója volt. Nem is adtok el egyet sem ebben a rongyos községben. Nem kell ide színtársulat, csak követválasztás. Na de majd én segítek rajtatok. A mogorva bormérő csak állott a maga kármentőjében. Nem volt onnan jó előjönni, amikor András fiúr volt a vendég. Méregkeverő, miért nem fűtesz? Talán bizony azt várod, hogy a vendégeid mind jégcsapokká váljanak, akárcsak odakünn a nádereszen a hólé. A kormos szolgáló éppen olyan volt, amilyen faluhelyen találhatni, ahol a szolgálók a korai felkelés miatt téli időben nemigen szoktak mosakodni. A szolgáló az ivóba akar befűteni, ama karikás módjára durrantó aprófával, de András fiúr szelíd mogorvasággal rászólt. A színházban fűtsél be, terka! Színháznak nevezték a nemesi kaszinóban azt a nagyszobát, ahol hében-hóban a műkedvelői előadásokat szokták tartani. Persze, majdnem mindig a falurosszát játszották. Úgy se lesz előadás, okoskodott a korcsmáros. Már megmondtam neked, árendás, hogy hallgass, amikor én beszélek, felelt András fiúr azzal a semmi jót nem ígérő hangsúlyozással, amelyel ez az úriember beszélni szokott. A nemes közbirtokosság nem azért adja neked a borát, a házát, meg az italmérési engedélyét, hogy a szájadat jártasd akkor is, amikor nem kérdeznek. Neked voltak éppen nincs is italmérési engedélyed. A kaszinói az. Mégis te méred a bort, nem pedig az urak, akitől olcsón, könyörületből összeszeded. De legalább tisztán kezelem, replikázott a bormérő, aki nagyon elkeseredett, amikor látta, hogy a szolgálója nem neki, hanem András fiúrnak engedelmeskedik. Aztán kit vár ide ma estére a nagyságos úr? 3 napja a vonat se jár a hófúvás miatt. A részeges csizmadián kívül egyetlen vendégem se volt. Nem kell itt senkinek a hideg bor. Talán az öreg vadászfalviné nagyságos asszony eljönne a színházba, ha a béresei vállalkoznának rá, hogy az ölükben idáig cipeljék. Farkasváriéknál meg éppen Luca napját tartják ma este az öreg asszonság tiszteletére. Hát kit vár ide a nagyságos úr? Nem a kutyák gondja. Itt leszek én, és én magamnak éppen elég vagyok. Mit szeretsz enni meg inni? Fordult most András fiúr ahhoz a szörnyevesztett kabátú zsíros szövetű öreg színészhez, aki a társulat vezetőjének látszott. Az országjáró kabát habozás nélkül felelt a kérdésre. Ami van? Nem szoktam magam erről eltolni sem az ételt, sem az italt. Olyan nyikkantással fejezte be a szavait, mint a nyerítő ló, amelynek a háta mögött végre felfordult a fazekas szekér. András fiú egyik lábát a másikra vetette. De hát mondd meg mégis nekem, hogy mit szeretnél most leginkább? Tyúkzúzát vagy nyúlgerincet? Valami könnyű becsináltat, például galambét, ami az ilyen öreg embernek kell? Vagy pedig egy kis malac becsináltat, körömmel is, mája, mi? A társulat igazgatója hamiskásan nevetett, és a korcsmárosra pillantott. Aznap, amikor megérkeztünk, kormos fekete foltot láttunk az udvaron, a havon, amilyen disznóölés után szokott maradni. Nincs is disznóm, szólt közbe mentegetőzve az árendás. Persze, hogy nincs, mert már leölted. Kolbásznak aprítottad, hurkának töltötted, sonkát a kéménbe akasztottad fel, András fiúr. A színigazgató bólongatott. Hát, ha maradt volna egy disznóölés után valami apróság, azt szívesen megenném. Így például az éjszaka véres hurkával és fagyos káposztával álmodtam. András fiúr bólintott, és a második színészhez fordult. Hát, te mit szeretnél? Ebben a korcsmában úgy sincs az, amit én szeretnék, felelt a színész. Én nagy közönséget szeretnék, tapsokat, kihívásokat, lármát, sikert! András fiúr kinyitotta a száját, és az ujjával belemutatott. Ennivalóról, papiról van szó. Papi, nevetett a fiatal színész. Én úriembernek születtem. Atyám mindig figyelmeztetett, hogy óvakodjak a rossz társaságtól. Lehetőleg mindig olyanokkal barátkozzam, akik gazdagabbak, előkelőbbek, mint mi vagyunk. De én inkább kenderszakált ragasztottam, és a cigány sorra jártam bukfencezni. Bolondot csináltam magamból, amint mondani szokás. András fiú türelmetlen mozdulatot tett. Nem érdekelnek a hazugságaid. Színesebben, lelkesebben, érdekesebben kell hazudni, ha jó színlaposztó akarsz lenni. Én úriember vagyok! András úr felkelt, hátat fordított a színésznek, legugolt, és a két szétvetett lábszára között nézett vissza az úriemberre. Jól megnézte, aztán így szólott. Majd főzetek neked valami pacalt! Most az idősebb színésznőre került a sor. Látom, kedves asszonság, kezdte gavallérosan a betyáros úr, hogy maga sincs megelégedve mostuha sorsával. Egy kis kávécska, befőttecske, vajacska, mézecske, ugyebár nem fog ártani. Én nem éhes vagyok, én szerelmes vagyok. 3 esztendeig éltem egy gazdag emberrel, kutyája, rabnője, kapcája és szalmazsákja voltam. 3 esztendeig nem mertem szerelmes lenni, akárhogy csábítgattak a szép fiatal emberek. Mondogatták, hogy a gazdag ember arra való, hogy megcsalják. Mondogatták, hogy tekintsem szép fiatal életemet, amelyet hiába töltök. Mondogatták, hogy bolond vagyok, amikor feláldozom magam élni, csalni, lopni gyorsan, mert az élet eliramlik. De én nem tántorodtam, nem hagytam el a gazdag ember. 3 esztendő múltán aztán megunt, és egy krajcár nélkül az utcára dobott. Uram, ha ismerős körös patakon szóljon be a gőzmalomba, és ott az irodában mondja meg Zabhegyinek, hogy Amanda kész visszatérni, mert szerelmes bele. Zabhegyinek? Kérdezte András fiúr gunyoros nevetéssel. Igen, tessék neki megmondani, hogy sohasem csaltam meg. Tessék neki megmondani, hogy kész vagyok megint szolgálója lenni, kimosom a fehér neműjét, megfoltozom az ingét, és megnyomogatom a derekát, amint csak én tudom. Ha én Isten lehetnék, sóhajtott fel András fiúr. A hölgy pattogtatott. Nem kell ahhoz öreg Istennek lenni. Megteszi a magáét egy kis Isten is, hogy azt a nyúlszívű, kocsonyapuha, kákabelű embert Móresre tanítsák. Én csak ismerem, 3 esztendeig hordtam utána az edényt. Azért, mert veres a szeme, kakasi a lépte, nem kell tőle félni. Csak éppen ezt kellett András fiúrnak mondani. Hát én amúgy sem szoktam félni, mondta mély dörmögéssel. Itt a kezem, hogy a jövő héten megverem Zabhegyit. Az időske hölgy két kézzel kapott a gavallér keze után. Csak hagyja, nem sokat számít nálam egy kis verekedés. Ezután András fiúr körülnézett, mintha nem is venné észre az asztal végén kuncorgó kis alakot, azt a fiatalka, sápatka színésznőt, aki olyan forma volt, mintha tegnap jött volna ki a zárdából. Ilonka kuglófot szereti, mondá most pártfogó hangon az öreg komédiás. Milyen Ilonka? Kérdezte szórakozottan az úri betyár. Bogyó Ilonka engedelmével, sietett a szóval a direktor. Naiva, szubrett, drámai, minden tud ez a kis figyfilitty. Ha ebben az időben még valódi lovagok járnak a Tisza mentén, akik különösebb áldozatokat is hajlandók hozni a nőkért, Bogyó Ilonkát régen elszöktették volna, mégpedig 4 lovas kocsin, csillaglámpás mellett komponált a vizen, mint azokat a lovakat szokták, amelyeknek nyomát szeretnék eltüntetni. Ha ebben az időben még szokásban lett volna női kesztyűért az oroszlánok ketrecébe behatolni, Bogyó Ilonka kesztyűje kétségkívül nem marad a ketrecben. Ha ebben az időben akadtak volna olyan ifjak, akik komolyan megszoktak bolondulni egy bokapörgetéstől, vagy egy elrejtett, de sokat mondó pillantástól, ilyen ifjak messze földre elkísérik vala Ilonkát, hogy minden pördülésnél és minden pillantásánál kéznél legyenek. Hát akkor kuglófot fog enni Ilonka, mondta ki a határozatot András fiúr, mint valami kis király, akinek varázsvesszője van. Egy karlendítéssel előparancsolta az álmélkodó kocsmárost. Árendás, kezdte annélkül tudomásul venni a bámész pillantásokat. Úgy tudom, hogy a főszolgabíró, az én unokabátyám, komolyan haragszik rád. Valami baj van az italmérésed körül. Hát én most Grácián napjára éppen a főszolgabíró úrhoz vagyok menendőben. Csak ezt akarom mondani. Hallottad, hogy mi a kívánságok a mélyen tisztelt művészeknek? Hallottam, felelt egykedvűen a kocsmáros. Hát akkor upre, előre, letöltsük az időt. A tiszteletreméltó igazgató úrnak májas és véres hurkát rendelek. A titkár úrnak hozhatsz valami kövér káposztáskoncot, mert ilyesmitől erősödik a fiatalember, hogy megtáncoltathassa a kövér komámasszonyokat. A hölgyeknek pedig kávécskát rendelek, mert látom, hogy teheneid vannak, árendás. Az árendás csak megfeszítette az egyik lábaszárát. Most nem akarok arról beszélni, hogy tavalyiban, amikor utoljára itt tetszett járni, nem maradt a konyhában egy épp fazekam, bögrém tányérom, mert a becsületébe gázolt az úr a szolgálónak. Nem beszélek arról sem, hogy harmadéve úgy megveretett a cimboráival, hogy hetekig nyomtam az ágyat. Most csak annyit mondok, hogy hagyjon föl az úr a színészek pártfogásával, majd meg lesznek azok maga nélkül is. Nincs se hurkám, se káposztám, se bivajtejem. András fiúr vállat vont. Akkor nem marad más hátra, mint az, hogy földgyújtsam a házat. Csak azt tessék mondani, hogy merre tetszik kezdeni, kérdezte még mindig bizonyos egykedvűséggel az árendás. Hát majd mind a négy sarkán, hogy kiadós legyen a munka, felelt a gavallér. És ezzel benyúlott kimondhatatlan mélységű zsebébe, és egy jókora száraz tapló sapkát vett elő, amelyre bizonyára szüksége volt a kirándulásaihoz. A sapkát négy darabra szakította, aztán a különböző darabokat égetni kezdte egy gyertyadarab lángjánál. Füsttől tüzesedett a tapló. Az árendás még megfeszített lábszárakkal állott a helyén. András fiúr fújdogálta a taplót. Amikor errefelé jöttem, úgy szagoltam, hogy északnyugati szél van kerekedőben. Most pedig segíteni fog a szél abban, hogy ezt a cudar, mocskos, sáros csárdát porig leégessem. Kocsmáros a bajsz alatt dörmögött. A csárdában én csak árendás vagyok, az épület a nemes közbirtokosságé, a nemesi kaszinóé. Éppen azért gyújtom föl. Válaszmányi tagja vagyok a kaszinónak, mondám most mellét kivágva András fiúr. Megforgatta az égő taplódarabokat a feje fölött, azután kilépdelt az ajtón a tüzes holmival. Szép régi nádfüdele volt a nemesi kaszinónak. Jó, bőséges, vastag. Mert a közbirtokosságé volt a község alatt elterülő nagy nádas is, amelyet azért nem engedtek elpusztulni, hogy legyen a vadnak, betyárnak hol meghúzódnia. Innen került ki a kaszinóra a nádtető, verébnek, mohának, esővíznek, jégcsapnak, hótömegnek jó barátja. Jó meleget szokott tartani ez ilyen nádfödél, amelynek közepéből a fehér kémény, úgy emelkedik ki, mint egy nyájörző. Rajta az évszám 1878 fekete betűkkel felfestve. Na majd mindjárt elmúlik az évszám. András fiúr belekapaszkodott a nádfedél sarkába, és éppen azon igyekezett, hogy egy nagy csomó nádat kihúzzon, amelynek helyére betenni a tüzes taplót. Amikor csak cseng a háta mögött a kocsmajtó, cseng egy drágalátos leányhang, mint a kápolna csengettyűje az erdőség ember fölötti némaságában. Ne tessék gyújtogatni, meggondolta már magát a korcsmáros. Bogyó Ilonka volt, aki vállalkozott arra, hogy az egyébként rettenthetetlen gavallért tervéről lebeszélje. Kár, felelt András fiúr, és az égő taplódarabokat sóhajtással a házat körülvevő mély havakban nyomdosta.
Gródy Gyula, Nemesi Kaszinó című elbeszélését Bessenyei Ferenc olvasta fel. Szerkesztette Dénes István, rendezte Török Tamás. Hangfelvétel 1974-ben készült.